Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, a Római Levél 5. fejezetéből az első 5 verset. Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvasom az igét, az 5. fejezetből az első 5 verset. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hogy a Biblia régies nyelvezete folytán nem mindjárt értjük ezeket a tömör sorokat, de annyit azt gondolom első olvasásra is érzékeltünk, hogy a hit általi megigazulás gyümölcseiről, eredményeiről szól ez az ige szakasz. Ha egy kicsit pontosabban akarnánk fordítani az első sort, akkor így hangzik, miután megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, és így tovább. Tehát mindaz, amiről itt szó van, az a hit általi megigazulás gyümölcse, eredménye, következménye. Az egy olyan szomorú dolog, hogy mikor kimondjuk ezt, hogy hit általi megigazulás, akkor mindig attól kell tartani, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez valami elvont elmélet, valami nehezen érthető evangéliumi tanítás. Pedig ennek a valóságban élő tapasztalatnak kellene lenni az életünkben. Ugye azt hiszem, mindannyian ismerjük a határozott kijelentést, akik itt vagyunk talán a legtöbben, a Galácia beliekhez írt levélben van, és úgy szintén a római levélben is, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem Isten előtt, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ez annyira határozott kijelentés, hogy kimondja azt, hogy az üdvösségnek, az örök élet visszanyerésének az egyetlen lehetséges útja a hit által való megigazulás. Lehet, hogy magunkban azt mondjuk, ó, hát azért én nem a cselekedetekből való megigazulásban hiszek, mert én nem gondolom azt, hogy én be tudnám tölteni Isten parancsolatait. Csak hogyha én azt mondom, hogy én megértettem az Isten igazságát, én azt szeretem, értékelem, és én nagyon igyekszem, hogy megtartsam, de tudom, hogy az én erőm kevés, és azt mondom, hogy Istenem segíts nekem, meg ne csaljuk magunkat, ez még mindig a cselekedetek általi megigazulásnak az útja. Mert azt mondom, hogy alapvetően én fogok igyekezni, hogy betöltsem Isten törvényét, és Isten segíts nekem. Ez még mindig a cselekedetekből való megigazulás útja. De én végképpen nem elméletileg szeretnék erről most beszélni, hanem nagyon egyszerűen és közérthetően, és most azt ajánlom, hogy nézzünk a tükörbe, induljunk ki abból, hogy mit mond, hogy mi a következményei a hit általi megigazulásnak, és úgy szembesítsük magunkat, hogy ezek megvannak-e a mi életünkben. Ha megvannak, akkor a hit általi megigazulás útján járunk. Ha azt találjuk, hogy ezek nincsenek meg az életünkben, akkor lehet, hogy azt hisszük, hogy mi a hit általi megigazulás útján járunk, de valójában még mindig a cselekedetekből való üdvösséggel próbálkozunk. Nos, tehát akkor nézzük csak sorra, hogy mit mond, hogy mi az eredménye annak, ha megigazultunk hit által. A legelső, amit mond, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Meg se lehet mondani, hogy ez milyen nagy szó. Úgy nézzünk csak magunkba, ha hallom ezt a szót, hogy Isten, akkor ő egy meghitt ismerős, akkor nincs semmi válaszfal közte is köztünk. Nincsen semmiféle félelem, méltatlanságérzés, aggodalom, kételkedés a lelkünkben. Egy fenntartás nélküli, válaszfal nélküli békesség van Isten között és közöttünk. Az életben tulajdonképpen nekünk nincsen ennél fontosabb dolog, nincsen ennél nagyobb jó, mint hogy mi emberek békességben legyünk Istennel, aki teremtette az eget, a földet, aki a szabadító Isten, és ahogy az írás mondja, aki a hűségét megtartja örökké. Nem véletlenül mondja az ige, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha mindenható, teremtő, fenntartó és szabadító Istennel békességben vagyunk, nekünk se aggodalmaskodásra, se félelemre nincs okunk. Itt a földi élet ezer veszedelmei között is biztonságban vagyunk, és egyenesen haladunk az örök élet visszanyerése felé. És akkor még tovább hadd folytassuk. Mit mond az ige arról, hogy ha valakinek békessége van Istennel, és nem véletlen, hogy hozzáteszi el, ami Urunk Jézus Krisztus által, vagyis az ember tudja azt, hogy Isten bűngyűlölő, és érzékenyen fedezzük fel a saját törvényszegéseinket, de a Krisztus helyettes áldozata által mégis bízunk benne, és tudjuk, hogy bűneinket rendeztük ő általa, és hihetetlenül nagyra értékeljük, hogy a Krisztus helyettes áldozata által mi bűnbocsánatot kaphatunk, és a mi törvényszegéseink volt és nincs, Isten elvette a mi bűneinket, és nekünk békességünk lehet Istennel. De ennek a további következményeiről is szól az írás, mert így mondja, hogy aki által van menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Hát így mondanám ezt egy kicsit egyszerűbben, maibb nyelven, hogy szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Testvéreim, tapasztaljuk ezt, hogy szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Miben jelentkezik ez gyakorlatilag? Hogy bátran és abszolút bízva benne, hogy Isten meg is hallgat, kérünk az Istentől dolgokat. De ezt nagyon jól tudjátok, hogy itt a földi életben az embernek van sokféle emberi kapcsolata. De hogy ki az, akivel igazán nagyon rendezett és bizalomteljes jó kapcsolata van, az például abban mutatkozik meg, hogy kitől mer kérni. Ugye Jézus mondta, hogy hát melyik az a szülő közületek, aki, hogyha a gyermeke kenyeret kér, talán skorpiót adna neki, vagy követ adna neki, vagy ha tojást kér, talán skorpiót adna neki. Ugye ez kizárt dolog, mert a szülők szívesen adnak jó ajándékokat a gyermekeiknek. Egy gyerek felszabadultan szívesen kér a szülőtől, amire szüksége van, ha az egy jó szülő-gyerek viszony. És vannak más barátaink is. Sokszor én is úgy vagyok, hogy nem is magamnak, hanem valakinek kérni kéne, mert aki tudom, hogy bajba van. És akkor olyan pillanatok alatt látja az ember, hogy kik azok, akiktől én felszabadultan merek kérni, akinek nyugodtan merem azt mondani, hogy te, én teljesen bízom benne, te tudom, hogy megérted ezt a szükséget, te tudom, hogy segíteni fogsz. És ez egy olyan meleg érzés, mikor az ember látja, hogy nem is csalódik. Na de megkérdezem, hogy amikor mi Istentől kérünk valamit, imádkozunk valamiért, segítségül hívjuk valamibe, akkor nekünk érezzük azt, hogy szabad bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Félelem nélkül, abszolút bizakodva kérünk, csak úgy vizsgáljuk meg magunkat, vagy úgy vagyunk, hogy mintha hogy küzdeni kellene az Istennel, úgy kipréselni belőle valamit, vagy úgy megnyerni, hogy azért hallgasson meg. Hogyha az utóbbi a helyzet, ha nincs szabad bejárásunk az Isten kegyelmétől, hogy felszabadultan, bátran, bizalommal kérjünk tőle jó dolgokat, helyes dolgokat, hanem te vannak bennünk ilyen szorongások, ilyen félelmek, hogy vajon méltó vagyok-e rá, vajon Isten elfogad-e, vajon hallgat-e rám, vajon odafigyel-e rám, akkor nincs igazán békességünk Istennel, akkor ez azt mutatja, hogy mi még nem igazán a hitáltali megigazulás útját járjuk, mert nincs szabad bejárásunk az Isten kegyelméhez, nem kérünk tőle olyan felszabadultan, olyan abszolút bizalommal, mint ahogy a gyerek kér a szülőtől. Aztán így folytatja tovább. Azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Ezzel a dicsekedünk szóval egy kicsit bajba vagyunk, ugye, mert ez a mi magyar nyelvünkben ez egy kimondottan negatív, ugye pejoratív szó, hogy valaki dicsekszik, mintha valami méltatlan, igaztalan dologgal dicsekednék. Az lenne a legjobb fordítása, hogy örvendezünk és örömmel bizonyságot teszünk. Mert körülírással lehetne leginkább visszaadni az eredeti fogalomnak a tartalmát. Például a King James Biblia is így folyt, hogy örvendezünk. Ugye, mert még ezzel lehet legjobban visszaadni, tehát nem valamiféle hiú dicsekvésről van szó, hanem örvendezésről és örömteljes bizonyságtevésről az Isten szabadító kegyelméről. És azt mondja, még a háborúságokban is ezt tudjuk tenni, a szorongattatásban, a nehézségben. Szeretném megkérdezni tőletek, testvéreim, ez a mi tapasztalatunk? Jön egy újabb szorongató helyzet, egy nyomorúság, egy háborúság, és akkor mi képesek vagyunk eközben is örvendezni abban a bizalomban, hogy tudom, hogy az Isten segít, tudom, hogy ő már most tudja a kiutat, tudom, hogy ez egy szép tapasztalattal fog véget érni. Ugye Jakab apostol is azt írja a levele első fejezetében, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző megpróbáltatásokba juttok, tudva azt, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást, álhatatosságot szerez. Na hát megkérdezem, itt tartunk? Vagy ha jön egy háborúság, egy újabb nehézség, akkor azonnal pánikba esünk, és azonnal kétségbe esünk, vagy félünk, vagy csak emberileg próbálunk mindent megmozdítani, és meg vagyunk ijedve, vagy pedig amíg ilyenkor is tudunk örömmel arra gondolni, hogy Isten a helyén van. Istenhez eljutnak az én imádságaim. Azt mondja az írás, hogy vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, hogy ne ingadozzék az igaz. És én addig maradok a szín előtt imádságban, míg teljesen megnyugszom, tudom, hogy letettem nála a terhet. Ilyeneken próbáljuk meg azt, hogy mi a hitáltali megigazulás útját járjunk. Nekünk tényleg békességünk van Istennel. Ezek árulják el, hogy mi a jó úton járunk-e, hogy ez-e a mi keresztény tapasztalatunk, amiről az apostol itt beszél. Aztán így mondja tovább, az álhatatosság pedig próbatételt szerez, a próbatétel pedig reménységet. Mintha azt mondaná, akik eljutottak a hitbeli álhatatossághoz, azokat az Isten bátran bocsátja az élet harcterére, és tudja azt, hogy megállják a helyüket, mert ők is tudják azt az igazságot, amit Péter apostol így fogalmaz, hogy a ti kipróbált hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál, dicséretre, tisztességre valónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Talán itt is emlegettem egyszer azt a nevezetes mondatot, ami nekem az életben egyszer nagyon sokat jelentett, Ellen White írja, az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. És amikor a keresztény különböző újabb és újabb próbatételekbe jut, akkor erre gondol, hogy Isten ezen az úton az ő jellemét tökéletessé, a hitét erőssé akarja tenni, és neki nincs oka aggodalomra, ha az élete Istenben van elöltve. Hogy mondja a korintusiakhoz írt levélben, Pál apostol, hű az Isten, ugye ez a pecsétje a dolognak, az Isten abszolút hűséges az erkölcsi jellemében, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és nagyon fontos folytatja, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Tehát én mindig tudhatom, hogy nálam már elő van készítve a szabadulás útja, és nem hagy, nem fogok összeroppani. Ez kizárt dolog, ha én benne bízom, nem fogok összeroppanni benne. Nem is engedem, hogy ezek a gondolatai megkörül, hogy össze fogok roppanni benne fizikailag vagy lelkileg. Nem fogok. Mert hű az Isten, aki nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedés, a szabadítás útját is előre elkészítette. Megkérdezem, így viszonyulunk az életben a nehézségekhez? Ez elárulja, hogy békességünk van-e Istennel, hogy a hitáltali megigazulás útját járjuk-e. És utána így mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg. Ez egy olyan gyakran ismétlődő kijelentés a Bibliában. A zsoltárok is tele van ilyen kijelentésekkel, akik őben nem bíznak meg, nem szégyenülnek. Gondoljunk arra, hogy Jézus hányszor mondott ilyet embereknek, legyen neked a te hited szerint. És ezek mit fejeznek ki? Azt, hogy Isten az erkölcsi jelleménél fogva soha nem engedi meg, hogy valaki, aki békességben van vele, akinél nincs valami elrendezetlen bűnnek az akadálya közte és e között az ember között, ha ez bizalommal kér tőle valamit, kizár dolog, hogy ne hallgassa meg és ne cselekedjék. Tehát a reménység, hogy az Isten szabadítani fog, az Isten segíteni fog, soha nem szégyenít meg. Ugye, én nagyon szeretem azt az igét a zsidókhoz írt levélben, amelyik így hangzik, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ezt nagyon sokszor szoktam magamnak mondani. Meg úgy szépen úgy elképzelem magamnak, most lehetséges, hogy ez a helyzet megoldatlanul marad? Most lehetséges, hogy itt az ember csalódik, és az isteni segítség nem jön ki? És akkor mindig szépen helyreigazítom magamat, és azt mondom, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Az írás azt mondja, hogy ő önmagát meg nem tagadhatja. Tehát adott az Isten ígéretet? Adott. Ez meg ez az ígéret. akkor az embernek fegyelmezni kell a gondolatait és az érzéseit, és mindig rendbe tenni magunkat, és azt mondani, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. A reménység nem szégyenít meg. Akik ő benne bíznak, meg nem szégyenülnek. Az Isten azt mondja, legyen a te hited szerint. Ő sosem engedi csalódni a benne való mélységes bizalmat. És amikor ilyen a mindennapi életünk, akkor bizonyára a hitáltali megigazulás útján járunk. Ha ezek hiányoznak, itt valami még a tengelyében problémás az keresztény életünkben. És mond még utoljára egyet az apostol, és ez végül a koronája ennek a felsorolásnak. Ezt mondja, és Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ugye ez kétféleképpen is érthető, úgy is, hogy az Isten szeretetéről irántunk, személyesen irántunk való szeretetéről meggyőződésünk van, és nem kételkedünk ebben, de jelenti azt, hogy nem emberi szintű szeretet, hanem az Isten szeretete, amely önfeláldozó, amely megbocsátó, amely nagy lelkű, amely az ellenséget is szereti. Ez a szeretet szinte kitöltetett a szívünkbe, és árad belőlünk. Van egy nagyon szép hasonlat, Ellen White egyik könyvében azt írja, akikben az isteni szeretet úgy jár, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. Tehát aki valóban a hitáltali megigazulás útján jár, akinek békessége van Istennel, annak a szívébe kitöltetik az Isten szeretete a Szentlélek által, mert Isten a szeretet, a Szentlélek isteni személy, akiben az Isten lelke van, abban a szeretet lelke van. És ez a szeretet lelke munkálkodik benne, és egy kisugázó, kiáradó szeretetet eredményez az életében. Testvérem, szeretném újra megkérdezni, hogy ebbe a tükörbe nézve, vajon a mi keresztény életünk a helyén van? A mi keresztény tapasztalatunk egészséges? Van az életünkben öröm? Nekem olyan szörnyű, mikor azt hallom, hogy örömtelen keresztények. Hát az nem hiteles kereszténység. Azt mondja, még a háborúságokban is örvendezve magasztaljuk az Istent, és még azokban is reménységünk van. Aztán a másik szomorú kifejezés, amit a közelmúltban valaki mondott nekem az egyik gyülekezetben, azt mondja, tudod, olyan hűvös szeretet van a gyülekezetben. Hát itt se stimmel valami. Mert ha hitáltali megigazulás útján járunk, akkor Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. És én azt hiszem, hogy ez az önvizsgálat mindegyikünknek hasznos. Ilyen az én keresztény tapasztalatom. Csak nagyon röviden sorolom még egyszer. Békességünk van Istennel. Semmi félelem, szorongás nincs bennünk. Aggodalom, mikor rá gondolunk. Szabad bejárásunk van a kegyelméhez. Bátran és bizalommal kérünk, úgy, ahogy Jézus mondta, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Ilyen felszabadultan és bátran tudunk mi Istentől kérni az ő igéjével megegyező dolgokat, és abszolút bízni, hogy ő ezt meg is adja. És a háborúságokban, a nehézségekben is tudunk örülni, és előre bizakodni, és reménykedni, és nem zúgolódunk a megpróbáltatásokban, hanem tudjuk, hogy Isten ezen az úton csiszolja a jellemünket, és megedzi a hitünket, mint a tűzben megpróbált aranyat, és úgy sem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és előre elkészítette a kimenekedés, a szabadulás útját. És végül jár-e bennünk az az isteni szeretet, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér, és kiárad-e belőlünk? Érezhető-e, hogy Isten, az egész környezetünk érzi, a legelőször a családunk, hogy az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe, és ez a szeretetnek a hatalma, az ott dolgozik-e az életünkben? Ezek a döntő kérdések. És ha így egy kis félelem, aggodalom lopózott a szívünkbe, hogy lehet, hogy én még mindig ott tartok, hogy ugyan nem hiszem azt, hogy a magam erejéből megtartani Isten törvényét, de azért úgy látszik, mégsem a hitáltali megigazulás útján járok, mert azért ezek a dolgok az én életemből vagy mind hiányoznak, vagy nagy részt hiányoznak, és azért én azért sokszor mondom ezt magammal, hogy majd jobban igyekszem, majd én igyekszem Isten parancsolat betölteni, és persze azért, hogy segítségül hívom, hogy ő segítsen nekem. Testvérem, ez még mindig a cselekedetekből való üdvösségnek az útja, és nem az, ahol az ember megigazulhat. Márpedig a megigazulás döntő, mert mi az, hogy megigazulás? Hogy Isten igaznak nyilvánít az ő ítélőszéke előtt, és igazzá tesz a jellemünkben. Enélkül nincs üdvösség. Ez a legfontosabb az életünkben, hogy a megigazulásban részesüljünk. Pál apostol a maga üdvbizonyosságáról így ír, hogy eltétetett nekem az igazság koronája ama napra. Gyönyörű kifejezés, nem? Az igazság koronáját nyilván a megigazultak kapják meg, akiket Isten igaznak tud nyilvánítani az ő igazságos ítélőszéke előtt, és akiknek a jellemét is igazzá tudta formálni. Hát akkor ez a megigazulás, ez nem egy közömbös kérdés, ez kulcskérdés, a legfontosabb kérdés az életünkben. És az, hogy vajon én jó úton haladok-e a megigazulás felé. Megtaláltam-e azt a keskeny utat, amely a megigazuláshoz vezet, ahhoz, hogy végül elnyerjem az igazság koronáját. És akkor most egy kicsit próbáljuk, miután így a tükörbe néztünk, és olyan vágyakozás is támad bennünk, azt hiszem, hogy ilyen keresztény tapasztalatunk legyen, akkor most tegyük föl, és próbáljuk valahogy nagyon egyszerűen megközelíteni, hogy mi a hitáltali megigazulás útja. Igazából azt jelenti, amikor végérvényesen és teljesen belátjuk a tehetetlenségünket, hogy a saját énünket az öröklött és szokásokkal megerősödött önzést, én középpontuságot legyőzzük, és az Isten törvényével összhangban éljünk. Nekem sokszor eszembe jut az anonim alkoholisták 12 lépéséből az első. Ezt tudjuk, ez egy szenvedélybetegség, az alkoholizmus. És az anonim alkoholisták nevezetes 12 lépésének az első lépése úgy hangzik. Beláttuk, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, és az életünk irányíthatatlanná vált. És nekünk ezt így kéne fogalmazni mindnyájunknak. Belátjuk, hogy tehetetlenné váltunk az énünkkel, az önzésünkkel, az én középpontusággal, az öröklött szerzett hibáinkkal szemben, belátjuk, hogy életünk irányíthatatlanná vált. Erről megint csak egy szép mondat jut eszembe, ezt is Ellen White-tól idézem, azt írja, hogy bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Még egyszer elmondom ezt a nagyon igaz mondatot. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon tanulságos olyan 50-60-70 év körüli emberekkel beszélgetni. Megkérdezni, úgy alakult az életed, ahogy fiatalkorodban elképzelted, ahogy az eszményeid voltak, ahogy ideálisnak gondoltad? És akkor jönnek a mérlegelések, igen, ezt is másként gondoltam, másként szerettem volna, ezt is, azt is. Nem igaz az, hogy az ember képtel arra, hogy csak a saját élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. És tulajdonképpen akkor miről van szó? Arról van szó, hogy az ember nagyon érzékeny lelkismerettel érzékeli, hogy az Isten törvényébe, abba a csodálatos szeretett törvénybe, abba az egyetemes szeretett törvénybe ismét és ismét beleütközik és áthágja. És nem röstel az ember meg annyiszor az Istenhez menni bocsánatot kérni. És nem röstelli azt mondani, amit a 41. Zsoltár 5. verse így fogalmaz, hogy Uram, irgalmazd nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Nem szép és egyszerű fohász. Uram, irgalmazd nékem, gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Ugye mi itt felnőtt emberek vagyunk. A gyerek az, ha jó szülő viszony van, az nem röstel nagyon sokszor a szülőhöz menni, bocsánatot kérni, meg segítséget kérni, meg menedéket találni nála. De amikor már felnőtté válunk, nekünk ez az út nehéznek tűnik. Akkor mindig inkább azt mondjuk, hogy hát majd én, majd jobban igyekszem, majd Istenem segítsen nekem is. És ezeket mondogatjuk, mikor nem tudom hányszor kudarcot vallottunk. És egyszerűen nem hisszük el azt, hogy a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztus helyettes áldozata által, és a Jézus Krisztus közbenjárása által, az Isten korlátlanul kész nekünk megbocsátani. Csak egyre nem hajlandó, hogy megalkudjon a bűneinkkel. Hogy megveregesse a vállunkat, és azt mondja, hogy így is jó tanítvány vagy, így is békességed lehet velem, így is szabad bejárásod van a kegyelemhez. Azt értsük meg, hogy Isten egy érzékeny erkölcsi lény, és vele békességben maradni, hogy elnyerni az ő szent lelkét csak akkor lehet, ha a mi bűnrendezésünk lelkiismeretes és folyamatos. Ez nem azt jelenti, hogy verjük a mellünket, és én nagy bűnös, nem erről van szó, hanem arról, hogy ha csak egy kis tűszúrást érzünk, hogy ó, ezt én, hogy mondtam, mit tettem, hogy oldottam meg. Alig várjuk, hogy az Istennek ezt megvalljuk. És nem érezzük úgy, hogy ilyen kis apró dolgokban nem helyes az Istentől bocsánatot kérni. Hanem tudjuk, hogy minden törvényszegésünkkel az Isten ellen is vétkezünk. És olyan gyermeki egyszerűséggel és bizalommal is oda megyünk, és azt mondjuk, Uram, irgalmazd nékem, és gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Bocsásd meg nekem, és munkálkodj a szívemen, és változtass meg engem. És ugye a felnőtt embernek ez esik nehezére. De azt kell mondanom, hogy Istennel szemben kis gyerekekké kell válnunk. Egyszer valaki feltette a kérdést, hogy mi a hitáltali megigazulás. És a válasz ez volt, mikor az ember minden dicsősége porba omlik, akkor az én porba omlik, és csak az Isten magasztaltatik föl. És ez az üdvösségnek a keskeny útja. Nem mondta azt Jézus, hogy aki megalázza magát, mint a kisgyermek, az fog bejutni az Isten országába. Aki nem röstel Istenhez akár egy nap 77-szer oda menni, ahányszor úgy érzi, hogy áthágta a törvény, bocsánatot kérni, és kérni, hogy add vissza a szent lelkedet, add vissza a szabadításod örömét, nem akarom, hogy válaszfaj legyen köztem és közted a bűn miatt. És valahogy mi azt gondoljuk, ó, hát szégyen annyiszor Istentől bocsánatot kérni, hát inkább összeszedem magam, inkább rendbehozom az életemet, hát addig nem ismerek a szín elé menni. Próbáljuk megérteni ezt az egyszerű gyermeki bizalmat, és hogy az Istennek a segítségére lépésről lépésre, pillanatról pillanatra támaszkodni. Minden kis apró törvényszegést is vele rendezni. Még napközben is küldjük föl a fohászainkat, aztán amikor este leltárt készítünk, még komolyabban is. És akkor mindig értékeljük, hogy milyen csodálatos, hogy Isten fia ártatlanul elszenvedte a bűn büntetését, milyen csodálatos, hogy én ingyen kegyelemből teljes bocsánatot kaphatok, hogy semmi más nem kell tennem, mint csak őszintén megvallani, és az ő kegyelmét kérni, hogy ez mekkora előjog, ez mekkora kegyelem is, hogy Krisztus fizette meg ennek az árát, és hogy ő közben járó, ő igazolni fogja az én hitem őszinteségét a mennyei seregek előtt, ő az ő áldozatát érvényesíteni fogja én rám vonatkozóan. Ezeket az embernek százszor és ezerszer és milliószor végig kell gondolni. És akkor azt kérni, hogy add a te szent lelkedet, mert tudom tapasztalatból, én nem tudom egyedül a te törvényedet betölteni, töltsd ki a te szeretetedet a szívembe a szent lélek által. Ez az, amikor az ember nem magára támaszkodik, hanem belátva a gyengeségét, a tehetetlenségét, hogy sok nagy emberi teljesítményre lehet, hogy képes. Lehet, hogy egy nagyon ügyes, egy nagyon tetterős ember. Lehet, hogy sok mindent meg tud az életében oldani. De tisztán látni önmagunkra vonatkozóan, és legyőzni a mi öröklött és szerzett hibáinkat nem vagyunk képesek, nem tudunk igaz emberré válni. És éppen ezért nem tudjuk az életünk kicsiny hajóját biztosan is egyenesen a kikötőbe vezetni. Ez valójában a hitáltali megigazulásnak az útja. Csak is ezen az úton lehetséges, hogy mi igaz emberré váljunk. De tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy alávetjük magunkat az Isten nevelésének. Ugye, milyen nehéz a nevelésnek, hogy az ember alávesse magát. Ugye 2 éve van nálam egy kislány, aki hát árva, és nagyon viharos háttere van is. Hát azért került hozzám, mert szóltak nekem, hogy ki kell menteni egy ilyen utógondozó intézetből, vagy mert megőrül, vagy öngyilkos lesz. És hát én tudtam, hogy 19 évesen, úgyhogy soha nem is ismerte a szüleit, és hányódott ilyen körülmények, hogy senki nem meri oda venni. Hát mondhatom, hogy olyan pedagógiai feladatok előtt állok, hogy ugyancsak kell könyörögnöm a jó Istennek a segítségéért, mert mikor valakit 19-20-21 évesen kell próbálnod nevelni, amikor soha nem kapta meg azt a szeretetteljes nevelést, de tudod, hogyha ezt most nem viszed véghez, akkor egy életre szerencsétlen ember lesz, aki képtelen emberi közösségbe beilleszkedni, aki nem tud megállni a lábán, és nem tud egy boldog emberré válni, és látom azt a küzdelmet, hogy alapvetően egy jó érzésű gyerek, de milyen nehéz ez, hogy amikor már valaki felnőtt lenne egyik oldalon, abszolút felnőtt, mint a hivatalos nagykorúságon is túl, meg életkora, és most újra és újra megalázni magát, hogy még a szeretetteljes, a legszeretettebb nevelést is elfogadja. Hogy ágaskodik. És akkor mi higgyük el, hogy mi felnőttek semmivel nem vagyunk jobbak vagy különbek. Mi a jó Istennel szemben ugyanilyen rakoncátlan, ugyanilyen könnyen lázadó, könnyen visszabeszélő, könnyen ellenálló magatartást tanúsítunk, ha csak meg nem alázzuk magunkat, mint a kisgyermek az Isten előtt, és teljes bizalommal állandóan rendezve a mi törvényszegéseinket. Hát ha Jézus azt mondta, hogy ha valaki hozzád megy a te testvéred, és egy nap hétszer, ugye kérdezte Péter, még hétszer is bocsássak meg neki? Jézus azt mondta, nem mondom, hogy hétszer, hanem még 77-szer is. Valaki feltételezi, ha Isten nekünk ezt a tanácsot adja az egymáshoz való viszonyban, ő nem hajlandó egy nap 77-szer megbocsátani. Tehát ez az igazi nagy dolog, az énünknek a megalázása, és hogy az Istennel ilyen, hogy így mondjam, elfogadjuk önként a nevelését, hogy felnőtt emberekként elismerjük, hogy ahhoz, hogy mi az ő szeretett törvényéhez felnőjünk, és igaz emberé váljunk, ahhoz nekünk az ő folyamatos nevelésére van szükségünk, és mi az ő nevelő keze alatt megalázzuk magunkat, elismerjük, ahogy a gyerekeinket tanítjuk, hogyha vétkeztél, kérj bocsánatot. Mi ezt meg annyiszor megtesszük az Isten iránt, és kérjük, hogy adja az ő szent lelkét nekünk, és formája is alakítsa belülről a jellemünket. Ez egy óriási dolog, hogy mi ezt az utat járjuk, de csak ez a keskeny út vezet az örök életre. És valamit el kell ismernünk, azt, hogy mi az Istennel ezre a békességre vigyázzunk, és hogy mi, hogy így mondjam, ilyen állandó belső párbeszédben legyünk az Istennel, és ilyen érzékeny lelki kapcsolatban, ez igényel csendeket az életünkben. Szóval az a túlfeszített tempó, amiben élünk, amiben nincsenek csendek, nincs, amikor rendezni tudjuk a gondolatainkat, az érzéseinket, nincsen olyan, amikor tényleg, hogy így mondjam, Istennel is kibeszélgetni tudjuk magunkat, ez halálos ellensége a hit általi megigazulásnak. És én csak mindenkinek azt ajánlom, hogy gondoljuk végig, mennyire igaz az az ige, amit Jézus mondott, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri Isten lelkében kárt val. Annyira az idők végén vagyunk, mindnyájan érzékeljük ezt. És én azt ajánlom mindenkinek, hogy gondoljuk végig, mi a munkám, hogy néz ki a napi rutinom. És komolyan gondolkozzunk azon, hogy tűrhetetlen az, hogy én kora reggeltől késő esik túlfeszítve vagyok. Mit tudok ezen változtatni? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt? Vagy nekem szükségem van csendekre. Nekem szükségem van arra, hogy a gondolataimat és az érzéseimet rendezni tudjam. Nekem szükségem van arra, hogy én tudjak folyamatosan egy érzékeny párbeszédet fenntartani Isten között és magam között. És erről, ez az, amiről végképpen nem szabad lemondani. És még egy dolog nagyon fontos ahhoz, hogy a hit általi megigazulás útját járjuk. Az, amit így mond János apostol a levelében, és mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Olyan hihetetlen egyszerű ez az ige, de nézzük meg, hogy nekünk ez rettenetesen nehéz. Mi mindig magunkból indulunk ki, az Istent is magunkhoz hasonló lénynek képzeljük el, és az Isten igéjével nagyon-nagyon szoros belső ismeretségbe kell lennünk, hogy megértsük, az Isten egészen más, mint emberek. Isten tényleg maga a szeretet, és maga az erkölcsi tökéletesség. Nagy dolog, hogy eljussunk oda, hogy megismerjük és elhisszük az Isten irántunk való szeretetét. mert ez a hitnek tulajdonképpen a lényege. Itt szeretnék egy néhány sort olvasni, ezt is Ellen White-tól olvasom, nem mindenáron őt akarom intézni, de ezeket a dolgokat senki nem tudta szebben és jobban megfogalmazni. És szeretném itt olvasni, hogy mit ír a valódi hitről. Azt mondja, a hit és érzés annyira különbözik egymástól, mint a kelet a nyugattól. Pedig a legtöbb ember azt hiszi, hát én most nem érzem. Én most nem érzem, hogy az Isten közel van hozzám. Én most nem érzek a vágyat, hogy az Istenhez menjek. De milyen helyesen írja le, azt mondja, hogy a hit és az érzés annyira különbözik egymástól, mint kelet a nyugattól. A hit nem függ az érzéstől. Buzgunk kell kiáltanunk Istenhez, ha van érzés, ha nincs. Értjük ezt? Megragadom az Isten ígéreteit, és tudom a magam szükségletét. A magam szükséglete és az Isten ígéretei. Ez az a kettő, amit megragadok, az elmémmel, a lelkiismeretemmel. Még egyszer olvasom. Buzgunk kell kiáltanunk Istenhez, ha van érzés, ha nincs. Majd a gyakorlatban élnünk kell az imáinkat. Isten igéje a biztosításunk és a bizonyítékunk. Miután kértünk, kételkedés nélkül kell hinnünk. Na, gyakoroljuk ezt. Jézus nem azt mondta, ha valamit kértek imádságotokban, természetesen Isten igéjével összhangban, akarata szerint. Azt mondja, akkor higgyétek kételkedés nélkül, hogy meg lesz, amit kértünk. Azt mondja, akkor higgyétek, hogy megnyeritek, mondta Jézus, félreérthetően. Jakab apostol azt mondja, de higgye minden kételkedés nélkül, hogy az Isten megadja. Aztán így olvasom tovább. Tehát, miután kértünk, kételkedés nélkül kell hinnünk. Magasztallak téged, ó Isten, mert nem hagytál cserben ígét teljesítése terén. Kinyilatkoztattad magad nekem, és én tied vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. A hitnek egyszerű a működése, és hatalmas az eredménye. Sok hitvalló keresztény ismeri valamennyire a Szentírást, hisz az igazságban, de megbukik a gyermekik bizalom terén, amely elengedhetetlen Jézus vallásához. Még egyszer elolvasom ezt a mondatot. Sok hitvalló keresztény ismeri valamennyire a Szentírást, hisz az igazságban, de megbukik a gyermeki bizalom terén, amely elengedhetetlen a Jézus vallásához. Nem nyúlnak ki azzal a különleges érintéssel, amely gyógyulást hoz a léleknek. Tehát hitben nem folyamodunk Istenhez azzal a különleges érintéssel, amely gyógyulást hoz a léleknek. Én azt hiszem, megértettük, hogy lehet, hogy évtizedes keresztények vagyunk, és nagyon szeretnénk elnyerni az igazság koronáját, de lehet, hogy még mindig a cselekedetek általi üdvösség útját járjuk, és még tapasztalatból nem ismerjük a hit általi megigazodás útját. Ami azt jelenti, még egyszer mondom, egy érzékeny, folyamatos kapcsolatban vagyunk Istennel, gyermeki bizalmat ápolunk iránta, megalázzuk magunkat, mint a kisgyermek, nem rösteljük minden törvényszegésünket meg annyiszor megvallani, mert ez elválasztana Istentől. És miután megigazultunk hitáltal, békességünk van vele, és élvezzük azt, hogy szabad bejárásunk van az ő kegyelméhez. És a megigazulás nyomán Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Így mondja János apostol is a levelében, ha a szívünk nem vádol minket, akkor nekünk bizodalmunk van az Istenhez, hogy akármit kérünk, megadja nékünk. És erre a lelki állapotra kell eljutnunk, és mennyi tapasztalatot szerezni, tele lenne az életünk friss tapasztalatokkal, ha ilyen kapcsolatban élnénk Istennel. És végül szeretném befejezni az Efézusi Levél 5. fejezete 14. versének az idézésével. Ez olyan, mint egy felszólítás, ami összefoglalja mindazt, amiről beszéltünk. Az Efézusi Levél 5. fejezetéből olvasom a 14. verset, amely így hangzik. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Ja, nem kell azt hiszem bizonygatnom, hogy ma aludni, mint ahogy a példázatbeli 10 szűz alszik Jézus eljövetele előtt, ez maga a halál. De ez a felszólítás így hangzik, Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És én azt kívánom, hogy mi mindannyian megismerjük ezt a tapasztalatot, hogy felragyog nekünk a Krisztus, hogy megismerjük azt a másik utat az üdvösségre, azt a keskeny utat, amely a hit egyszerű gyermeki bizalmával folyamatos kapcsolatot ápol Istennel, meg annyiszor rendez minden törvényszegést, és meg annyiszor kéri vissza a Szentlélek belső munkálkodását, vezetését, és hogy az Isten szeretetet öltessék ki a szívünkbe. Próbáljuk ki. Ezen az úton valóban eredményesen haladunk felfelé az igazzá válás útján. Szívemből kívánom, hogy ez mindannyiunk személyes tapasztalata legyen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Akik eljöttünk ide, minnyájan hallani vágyakoztunk a te ígédet. De Urunk, kérünk, hogy a te szent lelked által te világosítsd meg is, és vésd a szívünkbe. Add, hogy az emlékünkbe legyen ez az ige. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Urunk, add, hogy ne nyugodjunk addig, amíg nekünk fel nem ragyog a Krisztus. Amíg mi nem tapasztaljuk azt, hogy hogyan válhat az ember hit által, egyszerű gyermeki bizalom által igazzá. Szerető jó mennyei atyánk, nagyon kérünk téged a Jézus Krisztus nevében, hogy add, hogy az is a szívünkbe vésődjék, hogy nincs nagyobb érték, mint békességben lenni te veled. Ha veled békességünk van, akkor semmi baj nem érhet. Akkor háborúságokban ugyan lehetünk, de ezekben is örvendezni tudunk, és tudjuk, hogy a kimenekedés útja adva van. Ha te velünk vagy, kicsoda ellenünk, és akkor önmagunkat is képesek leszünk a te erőddel, a te szent lelkeddel legyőzni. Segíts, Úrunk, hogy érezzük, hogy mennyi minden dolog, amiben megyünk más emberek után, vagy ami leköti a figyelmünket, az erőnket, valójában megrabol attól, hogy legyen békességünk te veled, hogy ezt az érzékeny közösséget ápolni tudjuk. Bárcsak vágy támadna, Urunk, mindannyiunkban, hogy újat kezdünk, hogy kiöntjük szívünket előtted, mint a vizet, hogy elvonulunk valahova a belső szobánkba is, és megvalljuk a hibás múltat, és könyörgünk, hogy indíts el minket egy új úton, a valódi igazáválás útján. Urunk, kérünk, munkálkodj mindannyiunk szívén, és hallgasd meg kinek-kinek az önmagában mondott fohászait, vagy gondolatait, és kérünk, Urunk, azok, akik különlegesen nagy és nehéz megpróbáltatásban vannak, óvd meg őket a csüggedéstől, és erősítsd bennük azt, hogyha békességben vannak te veled, a mi kéréseink megvannak nálad, és te már előre elkészítetted a kimenekedés útját. Urunk, kérünk, hallgasd meg könyörgésünket, és őrizd meg, és maradj a te békességeddel, szereteteddel velünk. És Urunk, erre különösképpen vágyakozunk, hogy a te szeretetet kitöltessék a szívünkbe. Annyiszor szembesülünk vele, hogy milyen fogyatékos a mi emberi szeretetünk. Olyan más lenne a szeretet törvénye szerint élni, viselkedni minden emberi kapcsolatunkban. De ez messze meghaladja a mi képességeinket és erőnket. Add azért a te szent lelkedet, hogy belülről inspiráljon, hogy kitöltessék a te szereteted a mi szívünkbe valóban. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.